Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
A héten is tovább folytatódnak az egyeztetések a hosszú távú uniós költségvetésről. Az Európai Parlament egyre erősebbnek tűnik a tárgyalásokon, így az úgynevezett jogállamisági kritériumok része lehet majd a büdzsének. Bár ezt Budapest és Varsó ellenzi. Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban a koronavírus járványról és annak lehetséges európai összehangolásáról. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem erről, aki az európai gócpontnak számító Brüsszelből jelentkezik.
Európai Unió szinten ugye a helyzet súlyosbodásával párhuzamosan nő, úgy látszik, a tagállamoknak is a hajlandósága arra, hogy legyen belül politikai akarat azoknak a döntésnek a meghozataláért, amelyek egy kicsit nehézkesnek tűnnek. Mire gondolok? Arra gondolok, és ezt most Charles Michel a csütörtöki európai tanácsülésen, egy videokonferencia formájában zajlott le, vagy zajlik le, ezt külön is fel fogja hozni. Azt, hogy vannak, ugye történtek már összehangolt lépések, ugye az elmúlt héten nemrég beszéltünk arról, ugye, hogy a színkódokat például bepróbálták összehangolni. Ez úgy néz ki, hogy valamennyire működik, hogy a színkódokhoz az hasonló cselekvés jusson, tehát az a, hogy milyen körülmények között lehet korlátozni az Európai Uniós polgároknak az utazását.
Ugye itt van a zöld színkód, a narancssárga, illetve a piros, valamint a szürke, piros, akik nem szürke szolgáltatnak is adatokat. Ezt átvette az összes tagállam? Alkalmazzák?
Ugye, nincs még információnk róla, ugye ez az ajánlás, azt látjuk, hogy ez ajánlás, de úgy látható az, hogy az igyekeznek alkalmazkodni ehhez nagy mértékben. Ami viszont a múltkor kimaradt, és amiről viszont valószínűleg most nyomás helyeződik majd a tagállamok vezetőire, hogy lépjenek tovább a karanténra vonatkozó és az izolációra vonatkozó szabályokban is, hogy legyenek közös szabályok. Ez Charles Michel, az Európai Tanács elnöke erről szeretne egy megállapodást egyébként most. Ugye a karantén szabályok is össze-vissza vannak az embereknek, hogyha valaki utazik, egyszerűen követhetetlen, hogy melyik országba hány napot, sőt, sokszor országokon belül is ilyen régiókra különböző szabályok vonatkoznak, ezt megpróbálják most majd összehangolni. Emellett egyébként, ugye van egy nagy adósság, ami úgy néz ki, hogy amikor az európai, amikor május végén, június elején, tehát a nyár elején egy kicsit javult a helyzet, éppen a megszorításoknak következően, a korlátozásoknak következően, akkor az Európai Unió azzal a feltétellel fogott bele a lazításba, ugye visszatérni a gazdaságnak a normális kerékvágásba, kulturális, szociális életbe, hogy közben azért az volt a feltétel, hogy tessék növelni a teszteléseket, tesztelések számát, és tessék egyébként a kontakt visszakeresés, ugye ez a nagyon fontosnak a problematikáját is megoldani.
Na most, csak ugye már annyira fertőzött, hogy a kontaktkövetés most már lassan követhetetlenné válik, sőt, jó néhány tagország, akár Nyugat-Európában, talán például Belgiumban is, most már alig bírják a tesztelést is. Tehát mennyire lehet ezeket kontroll alatt tartani?
Igen, tehát itt van egy, azt hiszem, megint egy lépéskényszer, hogy annak érdekében, hogy azért ez kiegyensúlyozott legyen mindenhol, most azt fogja javasolni egyébként az Európai Tanács elnöke. A tesztelést egyrészt azonos standardek alapján végezzék, például egy pótolagos, tehát nem az, hogy kevesebb teszt legyen, hanem még egy behozzanak egy másik tesztet is, ami már most is létezik. Ugye most a tesztek nagy része az orrüregben veszik ugye általában a leletet, és ez az úgynevezett PCR tesztelés. Ami egyébként hatékonyabbnak tűnik, mint a másik, az antitest tesztek, viszont az antitest tesztekkel kapcsolatban pedig gyorsabban megvan az eredmény, 15 percen belül.
Ami azt viszont jelenti, egy szakemberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy 50%-os eredménnyel lehet ezügyben megmondani ezzel a módszerrel, hogy valaki fertőzött vagy nem. És leginkább egyébként vérből, tehát laborvizsgálattal lehet pontosan megállapítani ezt, de gondolom ott is a kapacitások azért végesek lehetnek.
Így van, és ugye amit tulajdonképpen javasolni kíván itt az Európai Tanács elnöke, az, hogy a kettőt, tehát az első a PCR teszteket és az antitest teszteket egymás kiegészítőként használják. Tehát igen, valóban így van, hogy az antitest tesztek nem igazán mutatnak, mindig 50%-os hatékonysággal mondható meg róluk bizonyossággal, hogy akkor valakinek vagy pozitív, vagy negatív a tesztje, viszont gyorsabb eredményt hoznak, ezért ha a kettőt használni párhuzamosan, annak érdekében egyébként, hogy gyorsabban beazonosíthatók legyenek a vírusordozók, és izolálhatók legyenek. A kérdés jogos, hogy ez mennyire a mostani helyzetben, amikor szabadjára engedték sajnos a vírust szinte egész Európában, tombol a vírusjárvány, ez mennyire fogja majd vissza a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy mindezt megint úgy kell megnézni abban a kontextusban, amit már unalomig elmondtak a szakértők, ugye az, hogy a kulcskérdés most is az, hogy a kontaktus, a személyes kontaktusoknak a számát minimálisra kell csökkenteni. Magyarán megint közeledünk egy olyan pontra, amit talán nem érünk el, ami ugye annak idején márciusban, áprilisban és májusban a számos tagállamban, szinte Európa egészében jellemző volt az, hogy egy teljes zárat. Mégsem egészen teljes az állat, mert Belgiumban, ahol nagyon közelítünk ehhez, ugye Belgium most pillanatnyilag tulajdonképpen Európa egyik hotspotjának, forrópontjának számít, de itt is azért el tudok mondani két-három olyan dolgot, amiben például eltér a mostani helyzet, mondjuk így szabadabb a helyzet ahhoz képest, mint ami volt a tavasz folyamán. Tehát például nincsenek az országon belül egyelőre utazási korlátozások, az iskolákat nem zárták be, ami ugye nagy könnyebbséget jelentett, de kockázati tényezőt is jelentett. Az iskolákat például nem zárták be, bár az idősebb korosztálynál már kezdenek áttérni ott is az online oktatásra. És például nem zárt be még minden pékség, fodrászat, tehát nem minden kiskereskedelmi egységet zártak még be.
Tehát ez a stay at home, azaz maradj otthon elv most ezúttal nem érvényesül, és nem is alkalmazzák.
A stay at home elv elméletek, igen, azt kérnek mindenkit, hogy maradjon lehetőleg otthon, lehetőleg korlátozza a mozgását, és hogyha mozog viszont, akkor mindig hozzon, meg mindig hordjon védőmaszkot. Egyébként nehéz követni ugye ezt a szabályokat, hiszen először, mikor visszajöttünk augusztus végén Brüsszelben, akkor éppen mindenki hordta a védőmaszkot az utcán is, majd ezt valamikor szeptember végén visszavonták, akkor levette mindenki Brüsszelben is, ezek után most már megint bevezették. Tehát ugye próbálkoznak ezzel-azzal, a lényeg az, hogy megpróbálják megfogni igazából a vírus terjedését, megint lassítani két ok miatt. A fő ok ugye nyilván az, hogy az egészségügyi rendszer megint úgy néz ki, hogy túlterhelés, a kórházak túlterhelés határára érkeznek, ezért megpróbálják lelassítani megint a vírus terjedését, hogy legyen idő a fertőzöttek és a drámaian fertőzötteknek ugye a kezelésére. A másik pedig ez egyszerűen az, igazából én úgy gondolom, hogy amit mások is felismertek, hogy megpróbálnak olyan helyzetet teremteni, hogy legalább az emberek a karácsonyt tudják valamennyire élvezni, és a szeretteikkel találkozni. És ez az kell, hogy ahogy most húzzák be a kéziféket ahhoz, hogy decemberben látható eredményei lennek.
Egyébként a protokollt kihatározza meg a nemzeti kormányok, vagy helyi egészségügyi szervek, az Európai Unió, az Európai Járványügyi Központ, az Európai Bizottság, vagy pedig az Egészségügyi Világszervezet, mert sokan a WHO protokollját követik.
Azt, hogy kihatározza meg, azt, hogy mindig a nemzeti szervek határozzák meg, az más kérdés, hogy mit vesznek figyelembe. És valóban a legtöbb országnál az Egészségügyi Világszervezet protokolljai ugye számítanak, azt veszik figyelembe, és azt alkalmazzák a helyi viszonyokra. És itt lép be az a, amit te is céloztál a kérdésedben, ugye az Európai Járvány Megelőzési Központ is, ugye ott pedig egy betegségkezelési központ is, ugye ott arról van szó, hogy ők is a WHO-val dolgoznak együtt, de azt európai önállóan is végzik a munkájukat gyakorlatilag európai feltételekre. Egyre inkább egyébként ez a Stockholmi Központú Szervezet egy referencia lesz a tagállamok részére, és viszont az viszont tagállamokon belül változik az, hogy mi érvényes regionális szövetségi hatóság, egy szövetségi országban, például Németországban, nem ugyanaz a szabályrendszer, mint Magyarországon, ahol inkább központi irányítás van. Mindenhol az látható Belgiumban, Magyarországon is van azért egy törzs, egy központi törzs, amelyik nem csak a tájékoztatásért, amelyik a helyzetnek a figyelemmel követésért felelős, és a kormányoknak tanácsokat ad, és a kormányok, ugye Belgiumban is például, a szövetségi kormány egyeztetve egyébként a tartományokkal hozza meg ezeket a döntéseket, de úgy egyébként, hogy itt is ugye megvan az a fajta szubszidiaritás, az a fajta önrendelkezés, hogy az önkormányzatok viszont a meghozott szövetségi szinten meghozott intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket is bevezethetnek. Ezért van az például, hogy Brüsszelben, ugye éppen az aktuális helyzet miatt, meg Valóniában szigorúbbak a szabályok, például a kijárási tilalom Flandriában nem ér, itt, ott nem alkalmaznák, mert nincs rá szükség feltétlenül. Bizonyos részén Flandriának igen, de mondjuk nem úgy, mint Brüsszelben, ahol most például aktuálisan este 10-től reggel 6-ig tilos a kijárás, csak indokolt esetben, egyébként ki lehet menni, de indokolt esetben. Nyilvánvalóan viszont például Flandriában a szövetségi szabály érvényes, ami viszont éjféltől 5 óráig tiltja a utcára való kijárás. Brüsszeli hét.
A több éves keretköltségvetés és az újjáépítési csomag elfogadása foroghat kockán az úgynevezett jogállamisági kritériumok esetleges beépítése miatt. A tárgyalások ezen a héten is zajlanak erről. Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo főszerkesztőjével néztünk a hírek mögé.
A tárgyalások, amit az Európai Parlament és a tanács, mint két jogalkotó között zajlanak, a kedden a harmadik fordulóba fordultak, gyakorlatilag a harmadik fordulót tartották, és sütörtökön is egy újabb fordulót rendeznek. Úgy tűnik a nem hivatalos jelzésekből, nevük mellőzését kérő források jelzéséből, hogy elég biztatóan haladnak a tárgyalások, és az Európai Parlament, amely egy elég erős, ugye hatásos és hatékony rendszer szeretne, tehát jogállamisági feltételrendszer, úgy néz ki, hogy nem csak betette a lábát a résbe, de ezt a rést elég sikeresen sikerül neki kiszélesítenie. Magyarán az a helyzet, ami ugye a magyar kormány számára az a javaslat, a magyar kormány számára sem volt elfogadható, vagy nem tűnt elfogadhatónak a kezdetben, és ami a tanácsi közös álláspontá vált, ez úgy néz ki, hogy továbbra, önáll legalábbis ennek az esélye, hogy ez még jobban úgy alakul, ami még kevésbé fog a magyar kormány szájaide szerint alakulni, egy ilyen jogállamisági feltételrendszer. Tehát nem tartunk még ott egyelőre, hogy bármiféle méleget lehessen vonni, hiszen addig nincs megállapodás semmiről, amíg mindenről meg nem állapodnak. Viszont bizonyos jelzésekből arra lehet következtetni, hogy ha lassan is, de biztosan a tárgyalások a megállapodás felé indultak el, és több ponton ezek az Európai Parlamentnek a kívánsága szerint fognak változni.
Azért a jogállamisági az eléggé szubjektív kritérium. Ezen kívül a főbb számokról, irányokról, elosztásról már akkor megállapodtak? Ott már pont van a mondat végén?
Ugye most, amiről beszélünk, ez egy melléklépés, ugye nyilvánvalóan, tehát tudjuk azt, ugye, hogy a párhuzamosan ezzel a tárgyalással, ami nagyon fontos részét képezi a többéves keretköltségvetésnek. Miért? Azért, mert a jogállami feltételrendszerről kötött megállapodás, elvi politikai megállapodás, és része volt annak a politikai alkunak, amit júliusban az állam és kormányfők kötöttek, és része lesz a következő valószínűleg MFF, tehát kötős keretköltségvetésnek a végrehajtásának, meg ráadásul része lesz ugyanak a újjáépítési vagy helyreállítási alapnak is. Tehát ezért fontos ez. Emellett természetesen folynak a tárgyalások a tanács ugyancsak és a parlament között, ez egy másik tárgyaló delegációk bonyolítják le ezt a következő több éves keretköltségvetésről, ami azért fontos, mert az Európai Parlamentnek egy ponton, ezek novemberben, lehet, hogy csak decemberben lesz, szavaznia kell arról, hogy elutasítja-e, vagy pedig elfogadja ezt az álláspontot. Tehát ezért nem merikes az, hogy a parlament milyen pozíciót fog itt elfogadni, hiszen gyakorlatilag képes arra, hogy az egészet elsüllyesztse. Ezért tárgyalnak egymásról. Ezek a tárgyalások is haladnak párhuzamosan. Én úgy gondolom, hogy valamikor novemberben mind a kettő folyamat összeérhet, és elérhetünk oda, hogy végül is lesz a mi fajta megoldás.
De ugye itt két halmazról beszélünk, van először is az újjáépítési csomag, a mentőcsomag, amely része a keretköltségvetésnek is, a 7 éves hosszú távúnak, ami ugye elvileg január 1-től hatályos lenne. Hatályos tud lenni? El tudják addig fogadni?
Hatályos tud lenni, így van, de ugye azt tudjuk, hogy az első pénzek, hiszen ez a lényeg igazából, mikor lesznek az első kifizetések, mikor tudnak jönni, azok még jó pár hónapot várni kell rájuk valószínűleg. Még a normális forgatókönyv szerint is, ami azzal számolt, hogy azért októberben, legkésőbb október közepéig azért minden jogi akadály elhárul, és január 1-től akkor hatályba léphetnek a formailag az eszközök. Ebben az esetben is senki sem várta azt, hogy például ebből a 750 milliárdos ugye, helyreállítási alapból, ami egy hatalmas nagy összeg, az év, tehát az első fél év vége előtt az első források eljutottak a tagállamokhoz. Tehát itt ilyen értelemben van bizonyos mozgástér, és azt is látni kell, hogy ez a 750 milliárd eurós pénzügyi csomag, ez formailag és jogilag nem része a következő keretköltségvetésnek, tehát megáll a lábán anélkül is. Az más kérdés, hogy a politikai alkunak viszont része volt, így nagyon szorosan összefügg egymással a kettő, nincs az egyik a másik nélkül.
Térjünk vissza még egy gondolat erejéig erre a jogállamisági kérdése. Azért ez egy szubjektív kritérium. Ki határozza meg, hogy mit jelent a jogállamiság? Hát elvileg benne van ugye az alapszerződésben is. Lesz-e ezen túlmutató definíciója?
Nem csak az alapszerződésben, hanem hogy a rendeletben is benne van. Az Európai Bíróság ítéletek az Európai Bíróság jogforrás, ítéletei jogforrásnak számítanak. Az Európai Bíróság ítéletei már több alkalommal is, de legalább egy alkalommal gyakorlatilag kodifikálták, elmondták, hogy miről szól a, hogy mi a jogállamiság. Tehát ha uniós forrásokat, intézményi forrásokat kérdezünk, akkor ők azt mondják, hogy ez már nem kérdés, ez adottság. Nyilván ez eltér ettől a véleménye mondjuk a magyar vagy a lengyel kormánynak, de itt van egy vita, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a konvoj halad tovább. A lényeg az, hogy ebben a rendeletben is, ami létrehozná ezt a jogállami feltételrendszert, a jogállamiságnak külön két fejezet van, ahol leírják, hogy miről gondolnak a jogállamiság kapcsán. Viszont, és ez tény is való, hogy a vita részben erről folyik, hogy milyen hatája legyen, milyen esetekben lehessen pénzügyi szankciókat alkalmazni olyan tagállamokkal szemben, ahol a költségvetési források felhasználását veszélybe sodorhatják, vagy veszélybe sodorják bizonyos jogállamisági elhajlás.
Pénzügyi szankciókat kell alkalmazni, az van benne ebbe a tervezetbe, vagy pedig pénz visszatartás, tehát hogy nem fizetik ki a megítélt támogatásokat?
Őszintén a szavakon lovaglunk, ugye egyeseknek már a pénzügyi, ugye az egyébként járó kifizetéseknek a megvonása, felfüggesztése és bizonyos szankciót jelent. De természetesen a jogi szövegben, én csak az érthetőség kedvéért mondtam a szankciót, nem a szankció kifejezést használják, hanem arról van szó, hogy a kifizetéseket fel lehet függeszteni, vagy csökkenteni lehet, vagy visszatartani. Mondom, minden nyitott még ebben a pillanatban, nagyon érdekes lesz majd nyilván, milyen alkot kötnek majd. Az egyik valóban fő csatatér, ahol most zajlik az ütközet a Tanács és az Európai Parlament között, hogy a hatáját hogyan fogalmazzák meg. Ez a kulcskérdés, ugye, hogy milyen esetekben, milyen minősített esetekben lehet majd ezt a mechanizmust alkalmazni. A másik kérdés pedig az, hogy milyen eljárás mellett, ez is egy nyitott kérdés, és a harmadik pedig ugye az a kulcskérdés szintén, hogy milyen szavazási rendről, tehát a Tanács hogyan hozhatja meg ezeket a szankciókat egyes tagállamokkal szemben.
Tehát, hogy minősített többség vagy egyhangulag, ez is kérdés talán.
Nem, egyhangulag az nem kérdés, hanem az a kérdés, ugye, hogy az Európai Tanács azt mondta, hogy minősített többséggel lehessen az Európai Bizottságnak a majdani előterjesztését jóváhagyni, elfogadni. Ugye ezt egy kisebbségnek lehetne blokkolni, blokkoló kisebbséget blokkolhatná. A másik, amit az Európai Parlament szeretne, az viszont az, hogy az Európai Bizottság eredetileg is javasolt, ez a fordított minőségi többség, ami azt jelenteni, hogy ha a bizottság javasol valamit, akkor a tagállamok minősített, tehát kétharmados többsége levább kétharmados többségének kellene tudnia tulajdonképpen elhárítani, leszavazni az Európai Bizottságnak a javaslatát, ami azt jelenti, hogy blokkoló többséget kellene kialakítani. Nem nehéz észrevenni, hogy a kettő között jelentős különbség van. Egyébként úgy tűnik, hogy pont ez az a kérdés, ahol a parlament a legkevesebb eredményt fogja tudni elérni. Én úgy gondolom, hogy miután az Európai Tanácsi, az MFF-ről szóló, ugye megállapodásnak is a része volt a minősített többség, ez nyilvánvalóan ezt el fogja engedni a parlament, viszont a parlament cserébe azt fogja kérni majd, hogy erősítsék meg azt, azokat a hatályokat, azokat a különböző eljárási rendet, amit egyébként a német elnökség által jegyzett tanácsi, köztanácsi javaslat bizonyos mértékig felbújított.
Az egész vita végére ki és mikor tehet pontot? Az Európai Tanács, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság adott esetben?
Ugye itt most folynak az egyeztetések, és ugye a végső dolog az lesz, amikor például a parlament az MFF-ről, tehát a többéves keretköltségvetésről szavazni fog. Ugye ez azt jelenti, hogy hozzájárulását, beleegyezést adja a parlament, gyakorlatilag közben párhuzamosan folynak a szektorális, 40 szektorális jogszabály kitárgyalása. Itt a parlament, csak hogy a képet bonyolítsuk, együttdöntési eljárás, tehát ugyanolyan rangban van, ugyanolyan beleszólási joga van, mint a tanácsnak, tehát ezek is folynak a saját útjukon mennek. Végül pedig a jogállamisági mechanizmus, ugye ez azért érdekes, mert része a többéves keretköltségvetésnek, és mint ilyen az egyhangú megállapodási részét képezte az állam és kormányfők között, viszont ez egy rendelettervezet önti ezt majd konkrétan formában, hogy azt jelenti, hogy a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek meg kell állapodni róla. Ha meg lesz a megállapodás, ezt bejelentik a következő napokban, hetekben, az azt jelenti egyelőre, hogy akkor van egy politikai megállapodás. Ezek után még lesz egy jogi átfésülés, majd pedig a parlament, először szakbizottság, utána szakbizottság, utána a plenáris, és végül a Tanács is erre az áldását kell, hogy adja, mielőtt ez igazából hatály. Emelkedne.
Ez várható novemberben még, vagy pedig ez késhet is?
Most úgy néz ki, hogy ugye egyre vegyes jelzések érkeznek a tárgyalásokról. Én úgy gondolom, hogy csütörtökön még talán korai arra számítani, hogy politikai megállapodás legyen a két fél között, tehát a parlament és a tanács között, ugye a parlament is részt, az Európai Bizottság is részt vesz ezeken, egyfajta közvetítőként, vagy megfigyelőként is, és azt gondolom, hogy ezek után lesz egy zöld hét a parlamentben, tehát a jövő hetet, hogyha megnézzük a parlamentnek a napi rendjét, akkor jövő héten a képviselők szabadok, mindenki otthon a saját körzetében fog tevékenykedni, ami azt is jelenti igazából, hogy legkorábban a november 9-től kezdődő héten vehetik fel újra a tárgyalások szálát, és aztán én úgy gondolom, hogy elég gyorsan nyílve kéne ütniük az alkut. Én ezt nem, egyelőre a jelzések elég pozitívnak, optimistának tűnnek, tehát ha csak nem történik valami hirtelen vagy nagyobb fordulat, én úgy gondolom, hogy jó úton halad mind a két intézmény afelé, hogy legkésőbb november közepére megvegyen a megállapodás. Erről hangsúlyozom a jogállami feltételrendszerről.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!